Lounge Rádió. A testílusod. Négy keréken. Autós magazin műsor. Aki navigál, Nyírő László. A Négy keréken autós magazin műsor támogatja a Seibiko Autószervíz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És itt vagyunk, ismét csütörtök van, ismét este 6 óra van, és ismét négy keréken száguldunk itt a Lounge Rádióban. Nyírő László vagyok még mindig a Seibikóból, és sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki vagy a www.lounge-radio.hu oldalon keresztül, vagy okostelefon a Tunis alkalmazás segítségével hallgat bennünket. Esetleg, ha látni is szeretnétek, akkor az Ustream segítségével ezt is megtehetitek. Műsorainkhoz hozzászólásokat várunk természetesen Facebookon, a Lounge Rádió fanpage-en, illetve működik továbbra is SMS számunk 06 33 60 56 09-es számon. És most egy kis zenével indítunk, majd a múlt heti adásunkra reagált kérdésekre fogunk válaszolni, addig is hallgassátok itt a Lounge Rádió.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autószervíz.
Ismételten sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatónkat itt a Lounge Rádióban, Négy Keréken című autós műsorunkban. Hát az elmúlt hetekben, aki hallgatta az adásokat, azért elég sokat beszéltünk, illetve beszéltem a tuningról, illetve a tuningokkal kapcsolatos részletekbe bonyolódtunk bele, és ezzel kapcsolatosan hát elég sok kérdést kaptunk, azért megpróbáltam szelektálni belőle, mert úgy gondolom, hogy most már annyira mi nagy mélységekben nem kellene belefolynunk, hiszen ez egy olyan terület, amiről gyakorlatilag heteken keresztül lehetne folyamatosan csicseregni, hanem ami inkább általában azért az embereket érdekli, olyan dolgokat próbáltam meg még kivenni, és ezekre a kérdésekre válaszolnék nektek pár mondatban. Aztán utána kezdjük természetesen a mai újabb témánkat. Az egyik kérdés, ami tulajdonképpen nagyon egyszerű dolognak tűnik, de egész csak eléggé jogos, hiszen a kívülálló laikusok számára elég nehezen megfogható dolog. A kérdés nagyon egyszerű, roppant egyszerűen így hangzik, csak hogy mi is a gyári tuning? Mit értünk az alatt, hogy gyári tuning? Hát a következőt kell tudni. Minden nagy autógyárnak, autógyártónak elemi érdeke az, hogy azt a szegmenst, azt a réteget is kiszolgálja, és autót biztosítson neki, aki igazából hobbira szeretne magának autót venni, aki egy kicsikét autóversenyzői vénával rendelkezik, és úgy érzi, hogy ő neki mindenféleképpen a versenyautókhoz hasonló karakterű, hasonló teljesítményű és hasonló kiállású autóra van szüksége. Ez aránylag szűk réteg, aki ezt megengedheti magának, szinte a világ minden területén egy lényegesen kisebb vásárlóréteg, mint általában az autóvásárlók többsége, de nagyon-nagyon fontos réteg, hiszen itt azért elég nagy pénzekről van adott esetben szó, hiszen ezekben a gyári tuningot fedő autóknál nem egyszerű technikákról van szó. Következőt kell tudni, minden nagy gyártónak vannak ugye kísérleti műhelyei, ahol különböző fejlesztésekkel foglalkoznak, különböző fejlesztéseket próbálnak már előre ki, és ezekből a kísérleti műhelyekből szakítanak le a gyártók gyakorlatilag egy úgynevezett sportosztályt, egy tuning osztályt, ahol kisszériás, limitált darabszámos olyan autókat gyártanak saját modelljeikből, amelyekbe tulajdonképpen ki tudnak próbálni, és üzemszerűen utcára ki lehet engedni olyan technikákat, technológiákat, amiket később lehet használni a normál átlag utcai autóknál. Ez az egyik verzió. A másik pedig az, hogy ugye a sportosztályoknak a verseny ágazata, az meglehetősen kemény reklámhordozó, és igen-igen erőteljesen tudja képviselni az adott márkának az érdekeit. Na most ahhoz, hogy ezt még közelebb tudjuk az emberekhez hozni, egy átmenet az utcai autó és a versenyautó között ez az utcai sportkocsi, amit a gyári tuninggal szerelnek. Ez azt jelenti, hogy vagy a gyár önmaga nevében, vagy a gyár egy saját sportműhelyt fenntartva annak a nevében különböző szériáit feltuningolja, különböző extrákkal ellátja, nagyobb teljesítményű felszereltségekkel adja ezeket a kocsikat, és ezek a gyári tuningos autók. Csak példákat mondanék, hogy szinte minden márkánál, minden nagy márkánál megtalálható, például ugye a Renault-nál a Megane RS-ek, ami egy klasszikus, az Audi-knál vannak ugye a különböző quattro rendszerek, a régi nagy versenyautóknak az utcai verziói, S2-esek. Aztán a Fordnál például a Cosworth-ok voltak, Sierra Cosworth, Escort Cosworth, vagy a Focus RS-ek, ami szintén limitált darabszámos, borzalmasan komoly autók. Az Opelnél például a Calibrák voltak, annak idén pályaautók, amiből csináltak rengeteg olyan tuning verziójú autót, ami szintén a mai napig nagyon kedvelt mindenkinél. Mercedesnél például ott van az AMG tuning, amit mindenki megint csak ismer. Aztán a BMW-knél az M sorozat például, az MS autók, amik szintén nem titkoltan szinte báránybőrbe bújtatott farkasok, szinte olyan versenyautók, amik minimális átalakítással versenyképesek ezek az autók. Tehát gyakorlatilag a versenyautóknak az alapjául ezek a kis szériás kocsik szolgálnak. Ezeknek a kis szériás kocsiknak csinálnak egy úgynevezett homologizációját, tehát meghatározzák, hogy milyen átalakításokkal, milyen műszaki paraméterekkel ezek az autók gyakorlatilag versenyautóvá alakíthatóak, és ebből lesznek azok a versenyautók, amiket utána csodálattal nézünk mindenfele az ég, minden égtájnál is, minden kontinensen, minden autógyártónak megvannak. Például a japánoknál is, hogy a Mitsubishi-nél például a Lancer Evo sorozata szintén ugyanez a dolog, vagy hát például ugye, hogy hazabeszéljek a Subaru-nál is az Imprezának az STI verziója, ami szintén gyári tuning autónak számít. És ezek természetesen ezek az autók utána átalakulnak valamelyest versenyautókkal, és utána a versenypályákon ezekkel találkozhatunk. Gyakorlatilag a legjobb reklámhordozó, a legjobb reklám egy cégnek, hogyha ilyen autóik vannak, hiszen ez feltűnő, erről meg lehet ismerni a márkát, meg lehet ismerni mindent. No, ez volt az első kérdés, most ismételten zenélünk, és utána folytatjuk itt a Lunchban négy keréken. On a Miami beach.
Keréken. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
Nos, folytatjuk tovább akkor. Megint húzódik az idő azért szépen ezzel a tuninggal, de hát nincsen mese, azért erről a dologról mindenképpen beszélni kell. Egy másik kérdés volt, ami sokak számában ugyan evidencia lenne, de nagyon fontos az autósok többségének, mikor azt mondják, hogy ugye a tuning és a fogyasztás hogy függ össze, illetve hogy a fogyasztás optimalizálás az tuningnak számít-e. Hát a következőt kell tudni, tehát az energia megmaradás törvényével nincs mit tenni. Ez olyan szinten be van betonozva, hogy valami csoda. Tehát, hogyha amikor elkezdjük az autót tuningolni, és elkezdünk egy többlet teljesítményt kicsikarni belőle, akkor itt azért a sok-sok okosság és sok-sok technikai berendezés beszerelése mellett, meg átalakítása mellett egyet nem szabad elfelejteni, valahol azt az energiát be kell vinni ebbe a rendszerbe, amit utána más formában ki szeretnénk belőle venni. Tehát magyarán a tuning az mindenféleképpen a fogyasztást befolyásolja. Na most persze tuningja válogatja, egy-kettő pedig nem szabad elfelejteni azt, hogy a tuningnak van egy olyan alapfoka, amit tulajdonképpen optimalizálásnak hívunk, amikor az autó széria marad szinte teljes mértékben, és csak elektronikailag tuningoljuk. Ugye erről beszéltünk a 4-5 adással ezelőtt, amikor a komputerekről volt szó. És akkor említettem is ezt, hogy gyakorlatilag egy széria autónak a komputerében borzalmas nagy mennyiségű különböző kompromisszum van, és ez a program az gyakorlatilag nagyon sokszor olyan átlagértékeket tartalmaz, amit ha jobban kifésülgetünk, több energiát szánunk az egész dologra, és egy picit megpróbálunk a fogyasztás irányába, illetve a hatékonyabb felhasználás irányába menni, akkor azért bizony lehet javítani az autónak a fogyasztását. De nagyon-nagyon fontos dolog, csak egy bizonyos módon, vagy ez egy bizonyos mód szerinti használat mellett. Tehát magyarul, amikor egy ilyen optimalizált programos autót használunk, akkor azt vagy nagyon lájtosan kell használni, és akkor tényleg javul a fogyasztás, akár még egy literrel is javulhat a fogyasztás, de ha elkezdjük tolni neki, akkor átvillen ez az egész dolog az ellenkező oldalra, hogy most kezdődik a teljesítmény orientáltság, és onnantól kezdve nem, hogy csökken a fogyasztás, hanem növekszik a fogyasztás. Tehát ez azt jelenti, hogy egy optimalizált autót optimálisan kell vezetni is ahhoz, hogy egy optimális fogyasztást tudjunk kicsikarni belőle. Mert abban a pillanatban, hogy a jobb lábunkat eleresztjük, onnantól kezdve nincs megállás, a fogyasztásunk növekedni fog természetesen. Én azt szoktam egyébként általában mondani, hogy még mielőtt bármihez hozzányúlunk, a minden autónál a legjobb fogyasztás csökkentő az a jobb láb. Tehát először tegyük a szépünkre a kezünket, és egy kis önvizsgálattal nézzük meg, hogy használjuk ezt az autót, milyen módon kezeljük a gázpedált, meg egyáltalán az egész autót, és ki fog derülni egyébként, hogy a tartalékok alapvetően az optimalizási tartalékok azok azért alapvetően bennünk vannak, illetve a vezetés technikánkban van. Aztán persze közben jön, hogy milyen forgalomban, milyen állapotban van az autónk, stb. Rengeteg külső tényező is befolyásolja, de az alapvető legjobb fogyasztás csökkentő az a jobb láb. Optimalizást lehet csinálni, de azt is kell tudni használni. Másik kérdés volt még a tuninggal kapcsolatosan, hogy hogy fér össze egymással a tuning és a vizsga, a műszaki vizsga. Hát ez egy gyönyörű kérdés. Igazából a tuning egy darabig, egy bizonyos mértékig összefér a műszaki vizsgával, és egy bizonyos mérték fölött már nem annyira. Szóval megint visszatérhetünk az előző dologra, ugye az energia megmaradás és egyéb ilyen csoda dolgokhoz, tehát mihelyest elkezdünk egy technikával többletüzemanyagot elégetni és többletüzemanyagot felhasználni, és elkezdjük egy kicsit az égést a teljesítmény felé nyomatni, onnantól kezdve azért ott az egészbe az a fajta egyensúly, amit ugye kitalálnak Euro 5, meg stb. Meg hogy mi jön ki a kipufogócső végén, hát bizony ott már azért ez necces ilyen szempontból. Vannak természetesen sportkatalizátorok és különböző olyan lambdaszonda és egyéb olyan berendezések, amik figyelik ezeket az összetevőket és korrigálnak minden irányba, de hát azért tegyük a szívünkre megint csak a kezünket, mert mindig erről van szó, hogy őszinték legyünk magunkhoz. Ott azért ez egy kicsikét necces dolog, úgyhogy hát ezt mindenkinek a saját belátására bízom, és bízzuk, hogy ki milyen szinten megy ezzel a dologgal el, és hát egy műszaki vizsgára ne vigyünk azért full tuningos autót, tehát ezt azért szeretném mindenféleképpen ajánlani. Ezzel együtt hozzáteszem, hogy például a versenyautóknak szintén ugye érvényes forgalmi engedélyük van, és műszaki vizsgára kell velük menni, és a műszaki vizsgán nincs kivételezés, ott ugyanolyan gépekkel, műszerekkel, egyebekkel ellenőrzik ezeket az autókat is, tehát károsanyag kibocsátás és egyéb tényezőknek igen-igen meg kell feleljenek, és az a követelmény, hogy egy versenyautó sem lehet az utcai autónál környezetszennyezőbb, és ezt ellenőrzik is adott esetben elég keményen, hát aztán a többit pedig természetesen mindenki vérmérséklete és hozzáállása szerint. No, most megint nyomunk egy kis zenét itt a Lanzson, és utána jövünk vissza négy keréken. Oh yeah.
Visszaránt, mikor szárnyalni. Veled nem nehéz az élet, édes, mint a méz, miért várni? Velem, a régi életem csak egy álomkép, de nem kergethetem az álmot nélküled. Mindig együtt így lesz jó. Igaz is meg lehet, hogy te is élvezed, az élet úgy is erről szól.
Kéken. Támogatja a Seibiko Auto Service.
Na most megtudtuk, hogy Elias Junior jól van. Én is jól vagyok, és remélem minden kedves hallgatónk is jól van, aki hallgat jelenleg bennünket a Lounge Rádióban, és hallgatja Négy Keréken című autós műsorunkat, ahol különböző hallgatói kérdésekre válaszolgatok, és ahogy elnézem, itt azért mindig van valami reakció, amire utána megint csak reagálnom kell nekem is. Hát a következő kérdés jött most itt ugye ezekkel a tuningos dolgokkal kapcsolatosan, hogy azt mondja, hogy kedves hallgatótárs, hogy ez nagyon szép és jó dolog, hogy ezek az autók a műszaki vizsgán versenyautók ugye részt vesznek, és különböző követelményeknek meg kell feleljenek, de hát kiállunk az út szélére, van egy verseny, és ordítva száguldoznak el előttünk a versenyautók egymás után. Most akkor ugye ez hogy van? Na most ez úgy van, hogy ez az ordítva száguld el, azért ennek van egy bizonyos határa, tehát azt tudni kell, hogy a versenyautó minden verseny előtt van egy úgynevezett gépátvétel, amikor műszakilag az autókat egy műszaki bizottság átveszi, leellenőrzi, hogy megfelel a követelményeknek a versenyautó, és a többek között van egy úgynevezett kötelező zajszintmérés is, tehát egy ilyen mikrofonnal egy zajszintmérő készüléket elhelyeznek ott az autó kipufogójánál, és meghatározott fordulatszámokon, meghatározott gázadás mellett megvan szabva nagyon pontosan, hogy hány decibelnek kell, lehet pontosan, hány decibel lehet a maximális hangerőssége a kipufogó rendszernek. Ez általában úgy van, hogy azt hiszem, hogy 101 plusz 2, tehát maximum 103 decibel lehet a kipufogó zajszint jelen pillanatban, ha jól emlékszem. Ez azt jelenti, hogy ez limitálva van. Na most azt viszont tudni kell, hogy azért ez a 103 decibel, ez nem kevés. Tehát az utcai autókat, mikor halljuk, és itt jönnek, mennek szanaszét, az utcai autó kipufogója azok ilyen 80-90 decibel közötti hangokat adnak ki, hogyha jó állapotban vannak, és rendben vannak, és gyáriak. Hát ehhez képest tényleg borzalmasan ordítanak ezek a kipufogók, de ez még mindig azért egy meghatározott kereten belül van, és kell, hogy legyen mindenféleképpen. Tehát ennek meg kell feleljenek az autók. Hát most aztán valamelyik esetleg mégsem felel meg, akkor még akár utólagos technikai ellenőrzés, vagy versenyközben technikai ellenőrzés is lehetőséget ad arra, hogy a versenyszervezői kordában tartsák ezeket a kipufogó ügyleteket. Megjegyzem utcai tuningos kedves autóstársaknak, hogy jelen pillanatban már a KPM-nek is rendelkezésére állnak, illetve már bizonyos rendőrjárőröknek is rendelkezésére állnak ilyen kézi zajszintmérő készülékek, és bizony bármikor beleszaladhatunk egy ilyen kalandba, hogy megállítanak bennünket egy útszéli ellenőrzésre, megmérik a zajszintet, és hogyha az a zajszint magasabb, mint az előírt, akkor minden további nélkül intézkednek velünk szemben, tehát ez most már a közúton is minden további nélkül előfordulhat. Tehát érdemes ezt megint csak a tuning és egyéb ügyletek folyamán figyelemben venni, és figyelembe tartani, hogy bizony azért a kipufogóknak a hangját, hang erejét azt kordába tartsuk meg, különben súlyos ezreket és tízezreket fizethetünk, arról nem beszél, hogy akár egy fokozott műszaki vizsgára is utalhatják az autónkat, úgyhogy nem egy egyszerű mulatság. Egy másik kérdés még, hát ez szívemnek nagyon kedves és aranyos dolog, és hát erről megint műsort lehetne szinte adni. A következő, hogy a régen a 70-es, 80-as években, tehát amikor a klasszikus autóversenyzés igazából nagyban elindult itt Magyarországon is, hogy tuningoltak, hiszen nem volt ilyen mennyiségben tuning alkatrész, nem voltak ilyen mennyiségben tuning alkatrész gyártó cégek. Ugye ma már elárasztanak bennünket a különböző termékeikkel, és az interneten keresztül gyakorlatilag minden megvásárol, minden van. Na most abban az időszakban, főleg mivel mi egy meglehetősen zárt világban éltünk a nagyvilághoz képest, akkor hogy lehetett ezt a dolgot megoldani? Hát csak tényleg slágbortokban, több mondatokban a dolgot. elsősorban dívott a Csináld Magad mozgalom, tehát a kreativitás, az emberek kreativitása és az autószerelők kreativitása iszonyatos nagy teret kapott. Ugye különböző forrásokból lehetett azért látni, hallani, hogy mik vannak a világban, hiszen abban az időben is, sőt, mióta az autózás van, a gyárak, a nagy gyárak és a nyugat-európai, illetve amerikai cégek borzalmasan komoly tuningokat csináltak az akkori technikai szintnek megfelelően természetesen. Na most ezt mi hozzánk ide Magyarországra elég nehéz volt, illetve ide a szoctáborba elég nehéz volt behozni, ezért megpróbáltuk ezeket a dolgokat lekopintani, valami módon lemásolni, és a saját elképzeléseinket valahogy valóra váltani, fúrás, faragás, reszelés, csiszolás, minden volt itt az ég alatt egy világon. Részem volt nekem is ebben a dologban, hát nagyon sok érdekes ügylet volt. Nyomunk most egy kis zenét, és akkor utána egyetlen egy példát azért hadd meséljek el majd nektek ez ügyben, és utána megígérem, hogy megyünk tovább a mai témával. Itt a Lanzs Rádió.
Kerékén. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
Nos, tehát akkor megint itt vagyok, Nyílő László vagyok, és itt a Négy Keréken című autós műsort halljátok a Lanzs Rádióban. És hát a mai nap úgy látszik, hogy egy ilyen kicsit sztorizós, mesélgetős dolgokkal telik, de hát mindegy, most már megígértem, akkor folytatom tovább ezzel. Tehát ugye volt itt a kérdés, hogy régen milyen tuningok voltak, és a 80-as, 70-es, 80-as években hogy nézett ki ez itt Magyarországon, hiszen ismerjük, hogy a körülmények nem voltak igazából ideálisak a nemzetközi mércével is mérhető autóversenyek és versenyautók rendezése, illetve építése ügyében. Nos, én abban az időszakban ifjú titánként, mint autószerelő tanonc egy olyan helyen dolgoztam, ami egy teherautószerviz volt, és az ország egyik legnagyobb szállítmányozó cégének az egyik nagyon jól felszerelt és nagyon komoly szervizében tengettem tanuló éveimet, illetve tanuló hónapjaimat. És ott kitalálta egyszer csak az egyik középvezető kollega, hogy Magyarországon megjelent az autocross, és akkor most itt autocrossozni fog, autocross versenyző lesz, és hogy az a cégnek milyen iszonyatosan jó lesz, hogyha itt a magyar autocross mezőnyben a cég színeivel elindul. Hát mondanom se kell, hogy tulajdonképpen a legtöbbet ő tudta erről az egész dologról, az egész műhelyben, hogy mi az, hogy autocross, fogalmunk, lövésünk nem volt az egész dologról. De minden esetre megkereste a magyarországi autocross atyát és ősét, Darázs Attilát, aki Magyarországon meghonosította egyetem, bevezette ezt a sportágat annak idején. Ő volt a legnagyobb név ebben a szakmában, és hát ő Warburg gépkocsinak az adaptációjából, abból készített autocross autóval versenyzett, és hát vásárolt a cég Darázs úrtól egy ilyen Warburg alapokra épített autocross kocsit. Gyakorlatilag az egy menetkész, komplett autó volt. Hát nem mindenki, sőt szerintem a többségnek nem sok lövése van már arról, hogy miből is állt egy ilyen Warburg. Hát amit tudni kell, ugye ez még a korai 70-es években az autóknak egy jelentős része még a hagyományos építési módot adta, tehát egy alváz keretre volt építve gyakorlatilag minden műszaki tartalom, és szinte egy működőképes alváz keretre rátettek egy karosszériát, amiben volt egy kis kárpitülés, ez az amaz, és akkor kész volt az autó. Na most úgy nézett ki egy ilyen rallycross autó gyakorlatilag, mint egy gyári Warburg gépkocsi, csak karosszéria nélkül. Tehát ott volt ez a gyönyörű alvázkeret, rajta a futómű váltó fék motor, ült az ember benne egy ilyen ketrecszerű tákolmányban, és vadul árkombokron keresztül száguldozott. Most azért nagyon nagy csodát nem kell tőle várni, mert ez a Warburg gyárilag 50 lóerős bírt lenni, egy háromhengeres kétütemű 1000 köbcentis motor volt benne. Tehát azért valami rettenetesen nagy dolgot nem kell várni tőle, de ez az egész alváz így nem volt egy nehéz, tehát a súlyló erőarány úgy, ahogy megvolt. Plusz hát ezt a Warburg motort aztán a végére kellett húzni, tehát amit ki lehetett belőle húzni, ki lehetett belőle szedni. Azt mindenféle mágiákkal megpróbáltuk megcsinálni. Na a lényeg, egy ilyen kész autót vásároltunk. Mondom csak, hogy az első teszten az illető, aki nulla gyakorlattal, versenyzési gyakorlattal rendelkezett, fejtetőre állított ezt az egész dolgot, ízéporrá összetörte. Ez nem jött be. Na ezek után ugye jött az ötlet, hogy persze, mert ez is gyenge, meg ez se jó, meg az sem, van, hogy tudunk mi ennél sokkal jobbat. Na most, hát azt úgy elgondolkodott mindenki, hogy milyen alapon tudunk mi sokkal jobbat, amikor a teherautó szerelésen kívül ugye igazán most más nem zajlott ott nálunk, de jöttek a tervek, főmérnök, almérnök, művezető, üzemvezető, mindenki összedugta a fejét, és akkor kiadták az ukázt, veszünk csövet, van hegesztőapparát, meg mindenféle dolgok, és majd mi építünk egy olyan autocross autót, ami mindent fog tudni. Hát a terveik alapján nekiálltunk, csináltunk egy körülbelül kétszer olyan nehéz autót, mint amilyen vásároltunk ugye a Darázs úrtól, akinek azért volt már egy kis affinitás ehhez a dologhoz, és reszeltünk bele dugattyút, meg ráraktuk a 250-es MZ karburátorjait garmadába, hármat hengerenként, tehát mindenféle, amit el lehet képzelni, és emberi fantázia ki tudott találni ezekből a szocialista alkatrészekből, mindent összepakoltunk, összerámoltunk, és végül is működőképes lett ez az egész dolog. És úgy nézett, hogy még jobban is ment, mint amit eredetileg vásároltunk. Annak idején nagyon nagy volt a boldogság, na mindenki nekiállt megint teszt, ugye majd most egy tesztverseny, vagy egy nagy tesztelésre megyünk, való Szentendre környékén volt egy olyan dimbes-dombos autocross pályának kijelölt hely, ahol lehetett tesztelni, kimentünk tesztre. Hát mondanom se kell, hogy szintén csúfos véget ért a tesztelés, mert ismételten egyrészt technikai problémákból, másrészt meg vezetés technikai problémákból az autó megint izéporrá szanaszét ment. Úgyhogy aztán ezzel gyakorlatilag be kellett látni, ugye, hogy hát ez a dolog, ehhez a dologhoz azért nem ártana érteni. És tehát az, hogy mi ösztönösen és nagyszerű lelkesedéssel nyomjuk ezt az egész dolgot, és kommunista szombatot szervezünk a versenyautózásra, ettől még nem lesz egy autóból versenyautó. Aztán itt is belátták ugye mindenki, úgyhogy utána hozzáteszem, hogy a dolognak egy kicsikét a fafejűsége aztán oda fanyalodott, hogy kitalálták közben Magyarországon a teherautó crosst. Na, el lehet képzelni, hogy ugyanúgy autocrossozni egy teherautóval. Hát milyen teherautók voltak, hogy itt Magyarországon főleg ifák, meg zilek. Na most itt is ugye szállított cégről lévén szó teherautó volt Dost Fest, úgyhogy egy ilyen zil teherautót kellett utána átalakítani és megépíteni versenyautóval. Hát az aztán minden volt, már csak nem vicces. Tudni kell, hogy egy ilyen zil teherautó abban az időben egy 8-hengeres V motor szerepelt, valami amerikai beütéssel nyilvánvalóan. Hát az autónak azért volt a típusjel a zil 130, mert eredetben 130 lóerővel bírt rendelkezni. Na most ebből az autóból kellett csinálni egy ilyen teherautó rossz autót. Hát megint ugye mindent összeszedtünk, minden tudást, egyebeket, és egy borzadás, egyébként nagyon erős dolgot össze lehetett hozni belőle, amit megint uralhatatlan volt. Hát mindenki lát manapság kamionversenyeket. Ugye a kamionversenyeken megnézik az autókat, a kamionokat, a teherautókat, valami hihetetlen műszaki tartalommal rendelkeznek, és nagyon komoly mérnöki háttér és gépipari háttér van az egész mögött. Most el kell képzelni, hogy hasonló teljesítményt kicsikarva egy ilyen V8-as teherautóból, vascsőből ebből abból össze, hogy mit bírt az a szerencsétlen egész technika, úgyhogy be is csődölt itt Magyarországon, be is futcsolt ez az egész versenyág, legalábbis ez a teherautók rossz, hogy itt vége volt ennek a pályafutásnak. Hát körülbelül így folytak abban az időben ezek a tuningok. Több-kevesebb sikerrel, óriási lelkesedéssel is felhasználva természetesen mindent, ami él és mozog, és ami mozdítható. No, tovább zenélünk, és aztán rátérünk a mai témánkra itt a Lanzs Rádióban.
Keréken. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
Nos, folytassuk akkor tovább, hát itt jól elsztorizgattuk a dolgokat, de tulajdonképpen a mai napnak a fő témája, fő témaköre az igazából ilyen kipufogók, levegőszűrők és a ezzel kapcsolatos kiegészítők, lefújó szelepek, amik már megint utcai autó és tuning autó átmenetben tárgyalnánk ezeket a dolgokat. Nagyon sok olyan dolog van is ezekben, ami a normál utcai autóknál is felelhető probléma, és érdemes odafigyelni, mert bizony nagyon komoly problémákat okozhat, hogyha egy kicsikit elhanyagoljuk ezeket az ügyleteket. Nos, kezdjük a kipufogóval. Ugye kipufogóról már egyébként is beszéltünk itt a tuning során, hogy ugye milyen feladata van és milyen szerepe van az autónknál. Gyakorlatilag az alap szerep nyilván az, hogy a kipufogógázt, a motorba termelődött kipufogógázt elvezesse, kivezesse, illetve valamelyest megszűrje, a hangot egy kicsikét csökkentse, tehát gyakorlatilag a kipufogógáz dinamikáját is befolyásolja. Több részből áll egy ilyen kipufogó rendszer, igazából nekünk nagyon sokat nem kell tudnunk róla, azért azzal nem árt tisztában lenni, hogy ami a motoron van közvetlenül legelső idom, és már a kipufogó rendszer része az úgynevezett kipufogó csong, vagy leömlő. Ez általában az esetek többségében öntvényből van, öntött vasból van, hiszen borzalmasan meleg a kipufogó gáz, ami kilép a hengerfejből, és ott bizony akármilyen anyagot nem lehet tenni, hiszen gyakorlatilag hosszú éveken keresztül és sok-sok tízezer kilométeren keresztül a rettenetesen nagy hőnek és hőingadozásnak kitett alkatrész. Ez a kipufogó csonk, amit mindenféleképpen azért csinálunk, hogy öntvényből, valamifajta öntvény, hogy időálló legyen, és bírja ezt a hőmérsékletet lehetőség szerint, ne menjen szanaszét. Aztán a sportautóknál természetesen vannak mindenféle olyan kipufogó csonkok, illetve leömlők gyártva, ami nem öntvényből van. Egyrészt a súly miatt, másrészt meg mindenféle kacifántos íveket és egyebeket összehozunk azért, hogy a kipufogó gáznak az áramlását javítsuk, megváltoztassuk. Viszont hát ezzel azt érjük el, hogy azért ezek az általában csőből, speciális különböző csövekből készített kipufogók, ezek lényegesen gyorsabban és jobban, sűrűbben meghibásodnak, mint ezek a megbízható általában öntvényből lévő gyári alapszéria dolgok. Tehát azt tudni kell, hogyha valaki egy olyan leömlőt vagy egy olyan kipufogó csonkot szereltet fel az autójára, vagy szerel fel az autójára, ami nem öntvényből van, ott bizony azért a nagy hőmérséklet hatásra és a nagy hőtágulási, illetve hőváltozási hatásokra egy idő után ezzel probléma lesz. Elkezd vetemedni, itt ott megreped, kiégeti a tömítéseket, tehát azért az egy kicsit egy cirkuszosabb dolog. Egy. Kettő, ami nagyon-nagyon fontos itt ezeknél a leömlőknél különösen, de egyébként majd mindjárt kifejtem, hogy a többi résznél is, ez az ugye az a hővédelem. Erről beszéltem néhány adással ezelőtt már, hogy gyakorlatilag a sugárzó hő egy ilyen kipufogó csonkról, egy ilyen kipufogóról, az iszonyatosan nagy magas hőmérséklet, és a környékén lévő olvasztható vagy éghető anyagokat minden további nélkül meg tudja gyújtani, vagy el tudja olvasztani. Tehát ezeknek a részeknek a hővédelme rettenetesen fontos. És itt csatolódunk akkor most be az utcai autókhoz. Ugye az utcai autóknál is a kipufogó rendszernek egy csomó-csomó hővédő eleme van. Lehet látni, amikor alá megyünk, hogy különböző lemezek vannak a karosszériára erősítve, amik védik a karosszériát, a fenéklemezt, illetve magán a kipufogó csövön is vannak lemezből sajtolt különböző idomok, amik pedig a külvilág felé egy hővédelmet adnak. Most csak képzeljük el, hogy elmegyünk kirándulni mondjuk az autónkkal, nem lenne hővédelem a kipufogónál, látunk egy gyönyörű szép virágos rétet, úgy de klassz, itt most letáborozunk, beállunk az autóval, kiszállunk, leterítjük szépen a kis pokrocunkat, el vagyunk, és egyszer csak elkezd égni a fű a kocsi alatt. Ugyanis, ha nincs hővédelem, akkor minden gond nélkül meg tudja gyújtani. Tehát ennek eklatáns példáját lehet látni több olyan filmben, ahol versenyautónak valami műszaki problémája lesz, félreáll a rétre, és meggyullad alatt. Én nem egy versenyautót láttam sajnos szénné égni, porrá kiégni például, mert a kipufogó rendszer meggyújtotta alatta a füvet és kész. De utcai autót is láttam itt, tehát a Dunaparton az árok szélére félreálltak, mert éppen volt egy kis félreállni valója a családnak, kiszálltak az autóból, és visszafordultak, és már lángolt az autónak az autó alja, mert alatta meggyulladt a fű. Na most hozzáteszem, ugye, hogy borzalmasan veszélyes a dolog, hiszen ha meggyulladott a fű alul, üzemanyagcsövek is mennek az autóban. Na most az üzemanyagcső, ha túl melegszik, vagy megsérül, vagy bármi ilyesmi történik, onnantól kezdve lőttek az egész technikának. Tehát nagyon-nagyon lényeges dolog az utcai autóknál, hogy a gyári hővédelmet, a gyári hővédő elemeket, bármi történik is a kipufogó, vagy valami, szereltessük vissza, csináltassuk meg, nyűgös, mert rozsdásodik, mert zörög, meg ezt csinál, azt csinál. Szükség van rá, mert nem véletlen van az oda kitalálva. Egy, kettő, ami nagyon lényeges még, hogy ezek a különböző védőlemezek, ezek a karosszériának a szigetelését is védik, egy az alvázvédelmét, a különböző szigeteléseket, illetve zajszigetelési szempontból is nagyon sokat számítanak, mennyi kipufogó zaj jön be a kocsiba. Na most azért egy általában utcai autónál nem feltétlenül szereti mindenki, hogyha hallja az ordító kipufogót, tehát ezekre vigyázzunk, ezekre a lemezekre, és figyeljünk oda rá, hogy ezek legyenek mindig rendben. Most ismét egy kis zene, és utána folytatjuk itt a Lanzs Rádión tovább négy keréken. Hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vibe.
Kéréken. Támogatja a Szelbiko Autószerviz.
No, folytassuk tovább akkor ezzel a szegény kipufogóval. Van itt még egy-két dolog azért a tarsolyban ezzel kapcsolatosan, amire fölhívnám a figyelmeteket mindenféleképpen. Ugye a hőszigetelésről beszéltünk, na most a hőszigetelés után van egy másik nagyon kényes pontja, és ez természetesen alapvetően a szériautókról szól ez a történet. Az egyik az a katalizátor. Tehát mindenki azért nagyjából tudja, hogy mit jelent az egy autóban, hogy katalizátor. És ez egy olyan kipufogó doba, kipufogónak egy olyan eleme, amiben egy olyan különleges nemes színes fémből készült betét van, ami a kipufogó gázban lévő el nem égett anyagokat még egyszer elégeti, és megpróbálja a kipufogó gáz minőséget szinte inhalálhatóvá varázsolni a kipufogó végére. Hát ez persze több-kevesebb sikerrel. Ehhez a katalizátorhoz általában tartozik ma már inkább kettő, régebben egy darab úgynevezett lambda-szonda nevezetű elektromos berendezés, ami nézi a kipufogógáz összetételt a katalizátor előtt, meg a katalizátor után, bemegy a komputerhez a jel, aztán a komputer eldönti, hogy hogyan tovább, milyen legyen az ég, és hogy szabályozzon. Ez a katalizátor, ez egy létfontosságú dolog az autón kipufogó rendszerébe és a zsebünket illetőleg is, ugyanis egy rossz katalizátor. Az egyrészt dugulást tud előidézni, és ettől az autónak a teljesítménye alapvetően csökken. Ezért mi elkezdjük jobban nyomni a gázt, hogy mégiscsak menjél már, tehát többletfogyasztás lesz, és sehogy sem akar a dolog összejönni. Az első időben észre se lehet venni, tehát általában az ilyen lassacskán elromló dolgokhoz az ember hozzászokik. Főleg nap mint nap használja az autót, nem tűnik föl neki, hogy szépen apránként fogy az erő, fogy a technika. Úgyhogy mindenféleképpen addig, amíg ez szinte teljesen tönkre nem megy, addig működőképes a rendszer. Úgyhogy ha olyan gyanunk van, hogy valami nem stimmel, valami nem egészen jó, akkor azért mindenképp egy kontrollt kell csináltatni, mert mondom, fogyasztás, teljesítmény, mindent el tud vinni a francba az egész, úgyhogy nagyon fontos dolog erre odafigyelni. Aztán, amikor már végképp oda van, akkor természetesen az autónak az elektromos rendszere jelezni fogja nekünk a hibát, leginkább lambda-szonda vagy katalizátorszisztém hibát fog jelezni, és hát akkor súlyosan zsebbe lehet nyúlni a dologba, vigyázzunk rá. Egy nagyon-nagyon fontos dolog, úgy zárójelben megjegyzendő, hogy sajnos manapság, mivel a színesfém kereskedésekben igen jó pénzt adnak a katalizátorokért, ezért bizony előfordul néha olyan dolog, hogy valaki indítja az autót, és iszonyatos bőgés, ordítás, minden, és alánézünk is, egyszerűen ügyes, vállalkozó, szellemű, dolgos kezek a katalizátort kivágták az autónk alól, szépen elvitték, és mi ott állunk megfürödve. Borzalmasan elítélem, és borzalmas módon úgy gondolom, hogy nagy kibaltázás az emberrel. Egyrészt, mert nagyon drága dolog egy ilyen katalizátor, másrészt ott állunk megfürödve, számítanánk az autónkra, nem egy. Harmadrészt, még hát egyáltalán milyen jogon nyúl bárki is ez a dologhoz hozzá. De sajnos ez benne van a pakliban, úgyhogy ha egy mód van rá, akkor próbáljuk meg az autónkat úgy leparkolni, hogy ne legyen annyira eldugva, hogy valaki ezt megcsinálhassa. Hozzáteszem, 2-3 perc alatt le lehet szedni egy ilyen katalizátort. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a dízeleseknél van, ugye a katalizátornak a dízel megfelelő, az úgynevezett részecske szűrő. Hát ez a dízel autó tulajdonosoknak az egyik rémálma, ez a jószág. Ez a részecske szűrő tulajdonképpen is egyfajta katalizátor, hogyha úgy veszük, a dízel égés terméket szintén megszűrendő, szintén különböző elektromos berendezések mérik a nyomást, illetve a gáz különböző összetételeket ebben a rendszerben, és akkor annak megfelelően ez szűr, és ezt a részecske szűrőt ennek megfelelően üzemelteti. Ráadásul a dízelek, a mai dízelek már megteszik azt a nagyszerű szívességet, hogy bizonyos eltömödöttség esetén egy úgynevezett regenerálást végrehajt az autó, amikor is elkezdi túlfűteni saját maga jó szántából ezt a részecske szűrőt, és a lerakódásokat egy túlfűtött üzemmel még jobban megpróbálja elégetni, és megpróbálja kitisztítani ezt a részecske szűrőt. Hát ez egy darabig megy, aztán egy idő után, ha már nem annyira, akkor természetesen jön a szerviz. Mindenféleképpen felhívnám a dízeles autós társadnak a figyelmét, amennyiben a részecske szűrőnél bármilyen hívajel bejön, elkezd pislogni, elkezd jelezni, abban a pillanatban lépjünk, ne húzzuk tovább, mert itt nemhogy lineálisan, hanem exponenciálisan romlik az állapot, és borzalmasan sokba kerül, ha már nem lehet mit kezdeni a részecske szűrővel, már pedig egy bizonyos eltömödöttségi fok fölött már nincs tovább. Tehát vegyük komolyan a részecske szűrőt, mert aztán, ha ő vesz komolyan bennünket, az igen-igen komoly 5 számjegyű összeg is lehet. Sőt, nem 5, 6 számjegyű összeg. Úgyhogy nagyon-nagyon lényeges dolog. Most ismételten egy kicsit zenélünk, és utána folytatjuk tovább itt a Lanzs Rádióban, négy keréken. Nos, most itt megküzdöttünk egy kicsikét közben a technika ördögeivel. Gyakorlatilag most már csak igazából egy komolyabb elköszönésre van időnk, és aztán a jövő héten csütörtökön ismételten folytatni fogjuk itt a Lanzs Rádióban négy keréken című műsorunkat. A mai napon tulajdonképpen hát nagyon-nagyon érintőlegesen vettük az előre megtervezett programot, úgyhogy jövő héten folytatni fogjuk, még egy picikét küzdünk ezekkel a kipufogókkal, illetve átmegyünk levegőszűrő és egyéb alkatrészekkel kapcsolatosan, hogy a széria autónkkal, az utcai autónkkal ezek hogy jönnek össze. Nos, én elköszönök mindenkitől a mai napra. Nyírő László voltam a Szejbikóból, itt a Négy Keriken a Lanzs Rádióban. A mai műsor elkészítésében köszönetet mondok Dan von Schulznak, Varga Tibor Balázsnak, Szájszonnak és Eddie Messznek, valamint Filimon Elődnek és Tóth Györgynek. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. Hallgassátok a Lanzs Rádiót, és a jövő héten találkozunk ismételten itt Négy Keréken.